kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 8-a és 10-e között Magyarország vendége lesz Xi Jinping kínai elnök, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint bár politikai nézetkülönbségek vannak országaink között, de a viszonyunk pragmatikus. Elsősorban gazdasági kérdésekről, konkrét ügyekről, projektekről várható megállapodás és bejelentések. Elhangzott, a kormány megerősíti a gyermekvédelmi szabályokat, kizárják a lehetőségét, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapjon az, aki kiskorú sérelmére követette el szexuális bűncselekményt, vagy közreműködött ilyen elkövetésében. Ugyanakkor az igazságügyi miniszter ellenjegyzésének gyakorlata megszűnik. Az alkotmányban kétharmados döntéshez kötik a közös uniós hitelfelvételben való magyar részvételt. Emellett a Magyar Honvédség katonai műveleteiről, állomásozásáról, határátlépéssel járó csapatmozgásáról, külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteiről tartalmaz majd részletes szabályozást a változtatás. A benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát, mondta a miniszter. Megismételte, a kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyag kereskedőket, hogy a benzin és a gázolaj árát vigyék le a környező országok átlagára, erre 2 hét türelmi idő áll rendelkezésre. 2024 nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve, választások lesznek szerte a világban, és ezeket meg kell nyerni, jelentette ki a miniszterelnök a CPEC Hungary konferencián. Orbán Viktor kiemelte, ezek a választások egybeesnek nagy világpolitikai és geopolitikai trendfordulókkal. Rámutatott, a liberálisok érzik a veszélyt, a korszak leváltása az ő leváltásukat is jelenti, a progresszív világszellem végét. Magyarország konzervatív sziget az európai progresszív liberális óceánban, fogalmazott. Az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen a kormányfő azt is mondta, idén lezárhatjuk a nyugati civilizáció egy dicsitelen korszakát, a progresszív liberális hegemóniára épülő világrendet. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Georgia kormányfőjét, közölt az MT-vel Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A politikai együttműködés elmélyítésének lehetőségeit, valamint Georgia EU integrációs folyamatának állását tekintették át, és szó volt az energetikai együttműködésről. A történelem során először idén megindult a földgázszállítás Magyarországra Azerbajdzsánból, ami nagyban hozzájárul hazánk törekvéseihez az energiaellátás terén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Bakuban. Szijjártó Péter beszélt arról, hogy kérték az Európai Uniót, vegyen részt a diverzifikációhoz szükséges infrastruktúra fejlesztésekben, de elutasító választ kaptak, ezért innentől kezdve Brüsszelnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi hogyan és honnan oldjuk meg energiaellátásunkat. A tárcavezető tárgyalt az azeri munkaügyi miniszterrel. A Magyar Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén is részt vett a miniszter, hangsúlyozta, hogy immáron 14 éve tart a barátság és a stratégiai partnerség a két ország között, amiből mindkét fél sokat profitált, tavaly 120 millió dolláros értékkel megdőlt a kétoldalú kereskedelmi csúcs, ami kiváló alapot jelent a további bővüléshez. Hazánk részt vesz az Azerbajdzsán által tavaly visszafoglalt hegyi Karabak, azon belül is az ott található Soltanli település újjáépítésében. 20 évvel a régió és benne Magyarország Európai Uniós csatlakozás után, megvonva az elmúlt 2 évtized mérlegét, kijelentette, hogy az integrációval a nemzetállamok megerősítése nem meghaladása volt a cél, hangoztatta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a 45. jogászvándorgyűlésen Egerben. Bóka János a Seregszemle nyitó plenáris ülésén tartott előadásában rámutatott, az EU erre vonatkozó ígérete továbbra is lehetőség. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0+2, napközben 16-17 fok körül alakul majd, és innentől a következő napokban erőteljes melegedés kezdődik, híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Mai kínálatunk. Örökség és küldetés. Néhány perc, mely alkalom arra, hogy felfrissítsük egyház történelmi ismereteinket. Sík Sándor, Márta és Mária. Literatúra Jászter Beátával. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Dr. Végső Tamás, görögkatolikus áldozópap, egyháztörténész. Terdik Szilveszter, művészettörténész. Ők ketten lesznek műsorunk első vendégei. Egymás közti beszélgetésüknek örökség és küldetés címet adtuk, melyben nem csak egyháztörténelmi ismereteinket frissítik fel, hanem reményeink szerint legújabb kutatási eredményeikkel is gazdagodhatunk.
Az első kérdés talán éppen az lehet, hogy honnan is kell indítanunk a magyar görögkatolikus történetet? Mi legyen az a pont a történelemben, ahonnan kiindulva egyáltalán magyar görögkatolikus történetről beszélhetünk, szabad beszélnünk, vagy érdemes beszélnünk? Mi erről a véleményed, Szilveszter?
Itt különböző történeti hagyományok állnak néha egymással szemben, ami egyházunk egyháztörténeti írásában is. Ugye egyrészt az árpádkori kontinuitás, vagy az árpádkori, sőt még a honfoglaló őseinknek a keleti kereszténységgel való találkozás az egyik kulcskérdés ebben a történetben, hogy milyen léptékű és milyen mértékű kapcsolatot ápoltak ők a bizánci kereszténységgel. A másik fontos pont ez a késő középkorban megjelenő nagy népvándorlás, amely Magyarországot érintette abból a szempontból, hogy az ortodox kereszténység képviselői különféle nemzetiségekhez tartoztak, akik a különféle országrészekben önálló egyházi hierarchiát is lassacskán kialakítottak, és hogy ezeknek az árpádkori térítéseknek és a késő középkori vagy középkori betelepülő népességnek volt-e egymással egyáltalán kapcsolata, ez is egy nagy kérdés a magyar történetírásban. Másrészt pedig, hogy a jelenlegi magyarországi görögkatolikusokkal milyen kapcsolatban áll ez a két tényező. Én azt gondolom, hogy a mi történetünk szempontjából biztos kiindulási pont igazából a 16. századtól fogható meg, amikor azokon a területeken, ahol a mai magyar görögkatolikusok élnek, már vannak arra adataink, hogy például Szabolcsvár megyében megjelennek az első, hát akkor még orosznak nevezett, ami igazából nem feltétlenül jelentett valóban etnikai kitételt, hanem egy vallási meghatározást jelentett. Tehát úgynevezett orosz telepesek jelennek meg, akik részben ugye a Kárpátok lejtőiről húzódnak be, tehát a történelem folyamán az alföldi régiók felé, nyilván egyrészt jobb megélhetőség reményében, másrészt pedig ugye a megye a történelem viharai során lakosságát vesztett régióit foglalják el, nyilván földesúri bíztatásra. Azt gondolom, hogy a mi történetünket, tehát a hajdúdorogi egyházmegyének a történetét alapvetően innen tudjuk nagy biztonsággal indítani. De te mit gondolsz, Tamás, erről az árpádkori bizánci kapcsolatrendszerről?
Úgy gondolom, hogy ennek igazából jelentősége akkor lesz a történelmünkben, a magyar görögkatolikus történetben, amikor a 19. század során eleink megpróbálták megfogalmazni a maguk identitását. És akkor fedezték föl azt, hogy a magyarság történetében a bizánci szertartás jelenlétének igenis kézzelfogható jelei voltak az Árpádkorban. De amikor ezt megfogalmazzák a 19. század második felétől kezdődően, inkább végétől, akkor nem beszélnek kontinuitásról, tehát nem érzik azt, hogy ők maguk fizikailag, vagy genetikailag, fogalmazzunk akár, hogy az árpádkori bizánci szertartású magyarságnak lennének leszármazottai. Mindenképpen az identitásukban helyet kap ez a tény, és nagyon is fontosnak tartják, mert egy nagyon fontos üzenetet közvetített számukra is, és a többségi magyar társadalom számára is. Ugyanis a 19. században őseink egy igen erős külső nyomás alatt álltak, olyan szempontból, hogy a többségi társadalom megkérdőjelezte a magyar identitásukat. Mert alapvetően a bizánci szertartást a nemzetiségek világához kötötte a közgondolkodás, és ebben a gondolkodásban nem kapott helyet az, hogy magyarság és bizánci szertartás egymással összeegyeztethető fogalmak. És amikor a magyar görög katolikusok azért küzdöttek, hogy ezt a sajátos identitást, magyarságot és bizánci szertartást a többségi társadalom is elfogadja, és megszűnjön az a nyomás, amely arra ösztönözte a magyar görög katolikusokat, hogy amennyiben valódi magyarok szeretnének lenni, akkor váltsanak ritust, tehát legyenek latin szertartásúak, vagy váltsanak felekezetet, válasszák a protestáns felekezetek valamelyikét, akkor ennek igenis jelentősége volt, hogy rá tudtak mutatni arra, hogy a magyar nemzet történetében található példa arra, hogy a bizánci szertartás és a magyarság egymást nem kizáró fogalmak. Ezért úgy gondolom, hogy igazi jelentősége az Árpád-kori magyarság körében jelenlévő bizánci szertartásnak ekkor lesz, amikor a magyar görög katolikusok megfogalmazzák a maguk identitását. Tehát én azt javaslom, hogy ne beszéljünk kontinuitásról, hiszen ez egy rendkívül nehezen bizonyítható kérdés, fizikai, genetikai kontinuitásról, hanem inkább eszmeiről, szellemiségbeli kontinuitásról beszéljünk, aminek igenis van helye, mert ezt az üzenetet hordozza magyarság és bizánci szertartás egymást nem kizáró fogalmak. Hozzá kell tennünk azt, hogy a mai világban ezt talán egy kicsit magyarázni is kell, hiszen a mai magyar társadalomban a magyar görög katolikusok identitását nem kérdőjelezi meg senki. Ugyanúgy részévé váltunk, részei vagyunk a magyarságnak, mint bárki más, de bizony voltak olyan időszakok, amikor ez nem kevés hátránnyal, vagy nem kevés lelki fájdalommal járt a magyar görög katolikusok számára.
És igazából határunkon kívül azért ez mai napig aktuális kérdés, tehát ahol görög katolikusoknak nem csak a többségi társadalom irányába, hanem a magyar közösségek felé is azért még ez egy identitás kereső fázisban tart, hiszen az ottani, akár római katolikus vagy protestáns közegben, most Erdélyre gondolok konkrétan, szóval nem mindig egyszerű elmagyarázni azt, hogy hogy lehet az, hogy aki görög katolikus, az nem feltétlenül román, vagy ukrán, vagy ruszin. Tehát azt gondolom, hogy ezekben a régiókban ők társadalmi fejlődés szempontjából körülbelül abban a fázisban rekedtek meg, ha lehet így fogalmazni, amelyet mondjuk a mi őseinknek a 19. század közepétől egészen mondjuk az első világháború végéig, vagy talán még a két háború között újra, még a két világháború között is azért a magyar uri társadalom nehezen tudta azt elfogadni, hogy aki nem az úgynevezett nagy felekezetekhez tartozik, hogy igaz magyar ember lenne-e. És valóban, tehát mondjuk a határunkon túli magyar görög katolikus egyházközségekben mai napig érezhető ez a részben ez a bizonytalanság, hogy mivel érveljenek ők az ellenkezőkkel szemben, tehát akik kétségben vonják a létüket, másrészt pedig a saját közösségükben hogyan tartsák életben mondjuk azt az identitást, amely mondjuk az utóbbi 100-150 évben azért ezeknek a közösségeknek az életét is meghatározza. Tehát ez egy mai napig vannak olyan régiók a történeti Magyarország területén, ami nehezen lezár.
Tehát mondjuk úgy, hogy ahol a nemzetiségi kérdés egy eleven kérdés, ott bizony ez a kérdés is napirendre kerülhet, így van. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan indul meg egyáltalán annak a tudatosulása, hogy a görög katolikus egyházon belül a magyarságnak, magyar identitásnak, magyar nyelvhasználatnak jelentősége van. Mihez köthető ez? Milyen korszakhoz? Úgy gondolom, hogy 18. század vége az az időszak, amikor a magyar identitású görög katolikusok körében megfogalmazódik az az igény, hogy a magyar nyelvet a szertartásban is használják és érvényesítsék, hiszen ez az időszak a nemzeti öntudatra ébredésnek a kora, innen indul majd a reformkor, ahol hát a jó értelembe vett nacionalizmus, magyar nacionalizmus megszületik, és amihez a görög katolikusok is, a magyar identitású görög katolikusok is csatlakozni akartak. Ennek egy legszebb pillanata mondjuk így az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, amikor a magyar ügy mellé tudnak állni a magyar görög katolikusok, papok közül is többen, akik hát még a csatatérre is kimennek, illetve a szabadságharc bukása után többen kemény várfogságot szenvednek, évekig vannak távol a családjuktól, hogy aztán magyarságukban megerősödve is, és szinte hősként térjenek vissza az állomás helyeikre. Tehát az a korszak, amikor Magyarországon a magyar ügy a magyarok számára is igazán fontossá válik, akkor a magyar identitású görög katolikusok is csatlakoznak ehhez, és megerősödik bennük az az igény, hogy a magyarságuknak, a magyar nemzethez való tartozásuknak az egyházi életben is hangsúlyosabb jelét adják. Ekkor születnek meg az első liturgiafordítások, hiszen el kell mondanunk azt, hogy a magyar identitású görög katolikusok ekkor olyan egyházmegyékben élnek, görög katolikus egyházmegyékben, amelyeknek a szertartási nyelve ószláv, az Eperjesi és a Munkácsi egyházmegyéről van szó, vagy pedig román volt, nagyváradi, a Gyulafehérvár, Fogarasi, Lugosi, Szamosújvári egyházmegyékről van szó. Tehát ezekben az egyházmegyékben élő magyar identitású görög katolikusok kezdenek törekedni arra, hogy a magyar nyelv használata, templomi használata is létjogosultságot nyerjen. Megszületnek az első liturgiafordítások, 18. század utolsó éveiből maradt fönn az első, a kricsfalusi féle fordítás, aminek aztán változatai születnek, de ezek mind kéziratban terjedő, kéziratban fönnmaradt fordítások, utána később szerkönyveknek, tehát az Aranyszájú Szent János liturgiához kötődő fordítások is születnek. Ezek mind kéziratban terjednek, és ezeknek a használatát az egyházi hatóságok igyekeznek visszaszorítani. Mi volt ennek az oka?
Hát több oka is lehet véleményem szerint. Tehát egyrészt a liturgikus nyelvhez való ragaszkodás. No, azt szoktuk mondani, hogy a bizánci egyházak alapvetően a népnyelv használatát pártolják, vagy hát formálisan azt pártolják, de ez a valóságban azért nem így működik, hiszen mai napig például Oroszországban nagy vitákat képez az, hogy egy gyakorlatilag a köznyelvtől nagyon is távol álló liturgikus nyelvet használnak, az egyházi szlávot, amelyet egy átlag ember ugyan megért, de sok félreértése is alkalmat adhat. Tehát azért a bizánci hagyományban is a szent nyelvnek soha nem lett olyan teológiailag megalapozott tekintélye, mint hogy azt a nyugati kereszténység 1960-as évekig vallotta, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon nehezen vált liturgikus nyelvet mondjuk egy ortodox közösség is, és a 19. század előtt erre nem is nagyon van példa, például a szlávajkú ortodox keresztények között, talán a szerb egyház készítette el, ők is a reformkorban a nagy nemzeti fölbuzdulásból a szerb nyelvű liturgikus fordításokat, de például a románok is csak valamikor a bizonyos román közösségek csak a 19. században tértek át a román liturgikus nyelvre, hiszen addig sokan az ószlávot használták, noha már 17. század végétől kimutatható az az igény, hogy románul is végezzék például a liturgiát a román közösségekben. Tehát szerintem egyrészt ez a hagyománytisztelet, ami alapvetően mondjuk a bizánci egyház szemléletét azért meghatározza, tehát a szent hagyományoknak a tiszteletet, szerintem innen is datálható az, hogy nagy részt óckodás van ezzel szemben. Másrészt pedig jó lenne azt tudnunk, hogy melyek azok a körök, társadalmi körök, amelyek a magyarországi görögkatolikusságon belül ezzel az igényen egyáltalán előálltak. Vagy ezt igazából, mintha nem nagyon tudnánk, hogy azon kívül, hogy a papok készítették ezeket a fordításokat, püspöknek ajánlották, az is világos, hogy mintha nyilván itt a papságnak lehetett azért alapvetően kezdeményező szerepe, és nem a hívek irányából kell ezt elvárni, hiszen a hívek még inkább ragaszkodtak, pláne egy paraszti társadalomban élő közösség. Azt is tudjuk, hogy még amikor a római egyház átváltott a nemzeti nyelvekre, tehát az sem ment egyszerűen, hiszen a tradicionális közösségek nem nagyon értették, hogy miért kell változtatni. Tehát ugye a változtatás az nem mindig pozitív üzenet, hanem valami megszokottnak az elvételét jelenti, amely elbizonytalanítja az adott közösségeket. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy feltétlenül alulról jövő kezdeményezés volt, hanem valószínűleg itt a felvilágosodás következtében, ami ugye a magyar irodalomban is egyáltalán a magyar nyelvnek az irodalmi megalkotását létrehozta, ez a 18. század második felétől kezdve, tehát hogy az európai nyelvekhez hasonlóan irodalomképes nyelv legyen. Valahol itt kellene keresnünk azt is, hogy az a papi csoport, vagy néhány pap, aki ennek a fordítási munkát elindította, nem feltétlenül egy alulról jövő kezdeményezés, hanem talán egyéni kezdeményezés, de az is igaz, hogy valószínűleg ebben az időszakban már a prédikáció bizonyos egyházközségekben szerintem magyarul történhetett.
Szerintem azt mondhatjuk, hogy ott, ahol az asszimilációs nyomás a legerősebb, nyilván az értelmiségi réteg, papi réteg az, akik egyre inkább úgy gondolják, hogy amikor a magyar nyelv megújul, és a nyelvújításnak a mozgalma arra törekszik, hogy az életnek a minden területén használatos nyelvet modernizálja, és megszülessenek azok a kifejezések, amelyek alkalmasak komoly tartalmaknak a visszaadására, akkor ebbe az irányvonalba beállva törekszenek arra görögkatolikus papok, elsősorban papok, hogy akkor legyen meg a görögkatolikus egyház által használt liturgius nyelvezetnek is a magyar megfelelője. Nyilván ezek olyan törekvések, amelyek mögött komoly tudományos igény nem nagyon áll, tehát azért láthatjuk, hogy néha ezek a fordítások egy kicsit nehézkesek, meglátszik rajtuk, hogy az útkeresésnek az időszakában vagyunk. De mindenképpen én összekötném az asszimilációs nyomással ezt a kérdést. Hogy miért tiltották az egyházi hatóságok a latin szertartású főpapság részéről elsősorban a precedensnek a megteremtése, illetve az a precedenstől való félelem az, ami elsősorban mozgatja a tiltó rendelkezéseket. Először a történelmi Magyarország területén belül, Egerből, Esztergomból érkeznek tiltások, mivel attól tartanak, hogy amennyiben a magyar identitású görögkatolikusok a templomi szertartásokban elkezdik használni az anyanyelvüket, akkor a közvetlen környezetükben élő latin szertartású katolikusok is ezt az igényt megfogalmazzák és követelni fogják. Tehát egyrészt a magyar értelmiség politikai vezető réteg részéről van egy támogatás emögött a mozgalom mögött, gondolatunk arra, hogy maga Deák Ferenc azt mondta egyszer egy küldöttségnek, magyar görögkatolikus küldöttségnek, hogy hát ezt nem kérniük kell ebben az országban, hanem követelniük, hogy a magyar nyelvet használhassák a liturgiában, hiszen ez alapvető joguk. Tehát miközben a politika alapvetően támogatja ezeket a törekvéseket, az egyházi vezető réteg részéről a precedenstől való félelem viszont hátráltatja. Éppen ezért nem születhetnek hivatalos fordítások, különösen nem olyan fordítások, amelyeket az egyházi hatóságok elismernek, sőt egymás után jönnek azok a tiltó rendelkezések, a 19. század végétől kezdődően egyenesen Rómából, a Szentszéktől, amelyek a magyar nyelv liturgikus használatának a visszaszorítását kezdeményezik és szorgalmazzák. Tehát láthatjuk, hogy van egy érdekes fejlődési vonal, a történelmi adottságoknak megfelelően megszületik egy igény, amely mögött találhatunk egészen külső, távolról induló ösztönzéseket. Ugyanakkor ez a fejlődés a magyar nyelvűségnek a megteremtése a görögkatolikus egyházban kap támogatást és kap igen komoly ellenvetéseket is. Tehát az a mozgalom, amely végeredményben elvezett majd a hajdúdorogi egyházmegye, egy magyar görögkatolikus egyházmegye létrejöttéhez, egy időben elnyúló, több évtizedig tartó komoly küzdelem eredménye lehet csak, és ennek a komoly küzdelemnek megvannak a maga fokozatai és a maga szakaszai. Ahogyan említettük, az az első szakasz az igénynek a megszületése, amikor még a szervezettség szinte gyakorlatilag teljesen hiányzik a mozgalom mögül, papok kezdeményeznek, fordításokat készítenek, ezek a fordítások kéziratban terjednek, és megszületnek az első tiltások. És a tiltások teszik igazából szükségessé és elkerülhetetlenné azt, hogy a magyar görögkatolikusok a céljaik elérése érdekében szervezett formákat hozzanak létre.
Bár a keleti egyháznak nincsenek Szűz Mária tiszteletére szentelt külön hónapjai, májusban és októberben szinte minden görögkatolikus templomban végzünk parakliszt. A paraklisz az Istenszülő tiszteletére végzett könyörgő áltatosság egyik legkedveltebb szertartásunk. Már gyerekkorunkban úgy belénk ivódik, hogy könyv nélkül is tudjuk énekelni. A szertartáson állandóan elhangzó evangélium Mária és Márta Jézussal való találkozását beszéli el. A történet megihlette Sík Sándor papköltőt is. A májusi parakliszra hangolódva hallgassuk meg a verset, amit Jászter Beáta mond el, majd azokat a gondolatokat, melyeket a költemény keltett a lelkében.
Sík Sándor, Mária és Márta. Elment a Jézus, a városba ment. Közeledett a húsvét. Lázár kapuja küszöbén két asszony üldögél a térdét átölelve. Mária és Márta. Márta mondja, nem fogadta el a meleg köntöst, fázni fog szegény. Mária mondja, nem akarta, hogy vele menjek. Kinek mondja, ha fázik? Márta mondja, éhes volt, kellett, aki megterítse az asztalt, megtöltse a korsót. Mária mondja, fáradt volt, kellett, aki leterítse magát a lába elé szőnyegül. Márta mondja, ha visszajön, leoldom a kötényemet, lábához ülök és hallgatom. Mária mondja, nem jön vissza, közel a húsvét, követni fogom messziről. A küszöbön ültek, átölelve tartották a térdüket és sírtak. Aztán felálltak, az egyik kosarat öltött és kenyeret tett a kosárba. A másik korsót vett a kezébe, és olajat öntött a korsóba. Aztán átkarolva egymást, elmentek a názáreti Máriához. Sík Sándor versei megszólítanak. Olyan személyesnek, nekem szólónak érzem őket. Régóta olvasom és szeretem a verseit, a Mária és Márta című költeményén eddig átsiklottam, nem olvastam bele, átlapoztam. Nem is értem miért. Nemrég megakadt rajta a szemem, és azóta nem győzöm újraolvasni, ízlelgetni, átélni, és elmélkedni felette. Egy pillanatot villant föl előttünk Mária és Márta életéből, de talán a leglényegesebb pillanatot. A küszöbön ülnek és beszélnek, de nem párbeszédez, elbeszélnek egymás mellett. Mindketten azt mondják, ami ebben a pillanatban foglalkoztatja őket. Ez a jelenet a betániai vacsora után játszódik. Lukács evangélista elbeszéléséből tudjuk, hogy itt élt Lázár és két nővére, Mária és Márta, s hogy ebben a házban mindig szeretettel fogadták Jézust és az apostolokat. Most is terített asztal várta a megváltót. Márta szorgoskodott, Mária pedig leült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta elfáradt a sürgésforgásban, kérte Jézus, szóljon Máriának, hogy segítsen neki. Ő azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha. Először furcsának tűnhet Krisztus reakciója, hiszen Márta szolgál, sürög forog, áldozatot vállal másokért. Ő is szívesen leülne, de akkor kitenné az ételt az asztalra. Mária kicsit lustának látszik, aki nem törődik nővére sok munkájával, inkább a vendégtársaságát élvezi. A vendégét. De micsoda vendégét? Azét, aki mindannyiunknak ajtajában ott áll és zörget, s ha behívjuk, nálunk vacsorázik. Márta cselekvő, aki asztalt terít, a test szükségleteire figyel, a szükséges, de lényegtelen dolgokkal törődik. Mária szemlélődő, a lélekkel és a szellemmel akar betelni, a látszólag nélkülözhető, de üdvössége szempontjából a leglényegesebb dolgokkal foglalkozik. Ő nem csak kenyérrel, hanem az igével táplálkozik. Velázquez megrendítő képet festett erről a vacsoráról. A festmény előterében Mártát látjuk, előtte az asztalon kenyér, hal, hagyma, Ő fűszert tör egy mozsárban. Gyönyörű fiatal nő, de szomorú. A háttérben, mintha csak egy festmény lenne a falon, Jézus és a lábához kuporodó Mária. Messze vannak és kicsik a figurák. Márta dominál a képen. Mellette egy bölcs arcú idős asszony, aki átkarolja, s ujjával Jézusra és Máriára mutat. Márta nem azért szomorú, mert egyedül dolgozik, hanem azért, mert már tudja, hogy Mária a jobbik részt választotta. Sík Sándor versében is vívódik, azt mondja, ha visszajön, leoldja a kötényét és a lábához ül. De pontosan tudja, hogy nem lesz már erre alkalom. Nem is az nyugtalanítja, hogy Mária a jobbik részt választotta, hanem az, amivel Jézus befejezte a mondatot. Nem is veszik el tőle soha. Hányszor vagyunk Márták, akik a szükségesnek vélt, mégis lényegtelen dolgokkal foglalkozunk. Pedig milyen szép lenne Máriának lenni, befogadni szívünkbe és lelkünkbe a megváltó szavait, szemlélődve élni az életet, szeretetet adni, sugározni embertársaink felé a megélt hit örömét. A két asszony miután kisírták magukat, felállnak. Márta kosara tölt és kenyeret tesz bele. Még mindig gyakorlatias. A testi szükségletre figyel. Mégsem tanult Jézus szavaiból. Mária olajat önt a korsóba. Szép utalás ez a példabeszédekre az okos és balga szüzekről. Legyen kéznél olaj, hogy világítson a lámpásunk, ha megjön a vőlegény. Legyen miénk a megszentelő kegyelem, hogy azzal menjünk be a mennyek országába. De hát hogyan lehetnénk mindig Máriák a 21. században ennyi földi gond közepette? Mártának is kell lennünk, hiszen a szolgálat ad igaz értelmet az életünknek. Törődjünk bátran a háztartással, szeretteinkkel, az éhezőket etessük, a szomorúakat vigasztaljuk, a betegeket ápoljuk. De a kenyér mellett legyen ott az olaj is. Hiszen Mártákból így leszünk idővel egyre inkább Máriák.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban bemutatjuk a mezőkövesdi rendőrfőkapitányság vezetőjét, és foglalkozunk még a júniusban induló otthonfelújítási programmal is. A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozatát adományozták dr. Varga László rendőrezredesnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság mezőkövesdi rendőrkapitányság vezetőjének. Varga László összeállításunkban bemutatja eddigi pályáját és beszél munkájának kihívásairól is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván önöknek. Az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
1991-ben a gimnáziumi érettségit követően választottam a rendőrségi szakmát, akkor én még erősen gondolkoztam, hogy a rendőri pálya vagy a jogi pálya legyen az életutam. Aztán a sors úgy hozta, hogy mind a kettőt abszolváltam. Előbb a rendőrségen kezdtem, a rendőrtiszti főiskolára nyertem felvételt nappali tagozaton bűnügyi szakon, és abban az időben ezt megelőzte egy előfelvételi eljárás, amelynek köszönhetően én Szombathelyre egy rendőrtiszt helyettes képző iskolára kerültem. Ez az akkori katonasággal volt összegyúrva. És utána következett a rendőrtiszti főiskola, 3 év nappali tagozaton, majd visszakerültem a szülővárosomba, és ahogy elkezdtem a rendőri pályafutást, akkor jelentkeztem másoddiplomásként. Én a rendőri pályafutásom közel 30 évét, egész pontosan 27 évet Ózd városában, az ózdi rendőrkapitányságon töltöttem, tehát minden szakmai előzmény a szülővárosomhoz köt. Ott kezdtem el vizsgálóként dolgozni, majd lettem alosztályvezető, osztályvezető, aztán kapitányságvezető helyettes, majd pedig kapitányságvezető. Ezt a beosztást ott 14 éven keresztül töltöttem be. Hát én azt hiszem, hogy elég sok időt töltöttem el a szülővárosomba, és ugye minden karrierben kell lenni egyfajta változásnak, és ez a Bisakpenkra is ilyen beosztásba erősen jellemző ma már, hogy az embert nem feltétlenül hagyják hosszú időn keresztül a jól megszokott szolgálati helyen. Nekem volt egy ajánlatom, amire én főkapitány úrtól kértem, hogy hallgatassék meg az ilyen kívánságom, és én mezőkövesdi rendőrként tudtam magam a továbbiakban elképzelni. Ez másfél, közel 2 évvel ezelőtt történt, én 2022. július 1-én kértem át magam mezőkövesdre. Ezt főkapitány úr volt olyan kegyes és emberséges, hogy ezt a kérést tudomásul vett, és én azóta a mezőkövesdi járásban teljesítek szolgálatot. Ez nyilván a családom életében is egy költözéssel, egy váltással járt. Elköltöztünk, én a térségben építkeztem, nejemnek maradt a munkahelye, én nyilván az új munkahelyen kezdtem el dolgozni, de nyilván ez egy felépített folyamat volt, hiszen mi már ezt egy ideje elterveztük a gyermekünk miatt az ő iskoláztatása kapcsán, hogy térséget is szeretnénk váltani. Nekem fontos volt, hogy Vármegyén belül maradjak, de érzem a különbséget. Nyilván a kapitányság működési területe, a települések száma, a hivatásos állomány létszáma, ezek azok a mérvadó dolgok, amikben a változást leginkább leghamarabb lehet érezni. Az ózdi rendőrkapitányság az 2 járás, az ózdi és a putnoki járás területén 43 települést magába foglal terül el. Ehhez képest a mezőkövesdi rendőrkapitányság 1 járás a mezőkövesdi járás területén diszponál. Itt 23 település van. Kevesebb a lakosság szám, ez ugye nem határmenti kapitányság, ehhez mérten kevesebb az állomány létszáma is, de vannak egyéb nehezítő körülmények itt is szép számmal, hiszen itt azért a térségnek más a specifikum, akár az, hogy idegenforgalmi turisztikai, beszéljünk csak a Zsóri gyógyfürdőről, vagy a Bogácsi gyógyfürdőről, vagy ennek a járásnak van foci csapata például, ahol NB1 első osztályban kell labdarúgó mérkőzéseket biztosítani, ezek újdonságok voltak. Úgyhogy leginkább első körben ezekkel a változatosságokkal találtam szembe magam. A létszám kisebb, a szervezeti struktúra az viszont szinte ugyanaz. Itt is a működési terület vonatkozásában a távol lévő településeket rendőrőrsök működésével fedjük le. Itt jelen esetben 3 rendőrőrsünk van, Bükkebrányban, Bogácson és Mezőkeresztesen, egyébként pedig mezőkövesdi székhelyel dolgozik a kapitányság. Itt is ugyanúgy osztályokra történő tagozódás van, van külön bűnügyi osztály, külön vizsgálati osztály, külön közrendvédelmi osztály, ami itt ugye más az előző szolgálati helyemhez képest, hogy nem határmenti kapitányság vagyunk, tehát nincsen határrendészeti külön egység a kapitányság életében, de ugyanúgy járőrök, körzeti megbízottak, nyomozók, vizsgálók, előadók teljesítenek itt is szolgálatot, tehát a működés az nagyon hasonló. Hát a legfontosabb, hogy egy személyi felelősség elve alapján vezeti a kapitányság működését és irányítja az egyes szakvonalaknak a tevékenységét. Gyakorlatilag én a közvetlenül hozzám tartozó vezetőtársakkal közösen irányítom a kapitányság működését minden szakterület vonatkozásában. Reggelente ugye megbeszéléssel kezdjük a napot, átbeszéljük az elmúlt 24 órának az aktuális eseményeit, a létszámhelyzetet, a működési feltételeket, és ennek függvényében határozzuk meg a napi munkát, amelyet aztán az osztályvezetők a saját osztályuk vonatkozásában tovább szabályoznak. Gyakorlatilag ennek a rendszernek az élén van a kapitányság vezető, aki ezt összehangolja, irányítja, figyel a globális működésre, a hiátusokra, a feladatokra és mindenre, ami az adott térségben élő emberek biztonságát kell, hogy szavatolja. Én a szakmámnak a javarészét az bűnügyi munkásként töltöttem, hogy így fogalmazzak. Nagyon sokáig ez állt hozzám a legközelebb, de aztán kellő időt töltöttem el a kapitányság vezetői pozícióban, és az ember ilyenkor muszáj, hogy elszakadjon a régi szakterületéről, hiszen minden egyes szegmensének a munkának ugyanolyan fontosnak kell lenni, mint a bűnügyi munka. Minden egyes szakterületre ugyanolyan hangsúlyt kell helyezni, és nem lehet gyakorlatilag az embernek csak úgy pozícionálni magát, hogy valamikor egykor a bűnügy állt hozzám közel, és a többi szakterület engem kevésbé érdekel, hiszen itt mindenkinek a munkáját segíteni kell, mindenkinek a munkája ráhatással van a másikére, és minden szakterület ugyanolyan fontos, mint a bűnügyi szakterület. Szeretem a családdal tölteni a szabadidőmet, kisgyermekem van. Én az életem nagy részét most már azért őre áldozom, és olyan programokat szervezek magamnak, ami vele közösen így rengeteget kirándulunk, rengeteget járunk gyermek programokra, szeretünk utazni, de benne van az életünkben a sport is, és hetente többször azért megpróbálom a sporttal is a feszültséget úgymond kiventilálni, mert azért a munka jár némi feszültséggel. Az irodámban ülve egyszer csak egy e-mailt kaptam a miniszterelnökségről, és kibontva az e-mailt, ott olvastam az írásos anyagot, hogy gyakorlatilag előterjesztést kaptam erre a magasrangú kitüntetésre, és hogy nyilatkozzak arról, hogy szándékomban ezt elfogadni. És ugye meglepő volt, ugyanakkor nagyon örömteli pillanat. Ahogy ezt én végigolvastam, rögtön az előjárómat hívtam, és megerősített, hogy a hír az igaz. Nyilván most már olyan fázisban van, hogy lehet reménykedni, hogy ezt az elismerést átvehetem. Megköszönt az előjáró a munkámat, én is megköszöntem az ajánlást, és hát gyakorlatilag kezdtem benne reménykedni, valóban átvettem ezt az elismerést. Nyilván elsősorban a család, a közeli barátok, közeli munkatársak kellő számú gratulációval kifejezték elismerésüket, úgyhogy ez nekem nagyon hálás, számos pillanat volt.
Akár 10 millió forintot is spórolhatnak az otthonfelújítási program miskolci résztvevői is. Mint ismert, június elején elindul az új állami otthonfelújítási program, amelynek keretében az 1990-ig megépült családi és ikerházakat is lehet korszerűsíteni, 6 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel segítségével. A hiteltőke tartozását csökkentő állami támogatás összege 2,5 milliótól 3,5 millióig terjedhet. Egy évtized alatt a tulajdonosok így a lakásfelújítási program kamatmentes kölcsönével és az ingatlan energetikai hatékonyságának köszönhetően akár 10 millió forintot is megspórolhatnak. A részletekről Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
A nemrég meghirdetett és júniusban induló otthonfelújítási program egy régóta várt energiakorszerűsítési program, amire családi és vagy ikerházak tulajdonosai tudnak pályázni. Ennek a lényege az az, hogy az állam akár 6 millió forint kamatmentes kölcsön biztosít bizonyos energetikai korszerűsítési munkálatokhoz, ráadásul a felújítás végeztével a hiteltartozásból 2,5 vagy akár 3,5 millió forintot is átvállal, tehát ennyivel kevesebbet kell visszafizetni a sikeres pályázóknak. A támogatott felújítások köré tartozik a szigetelés, a nyílászárócsere, a fűtés és a használati melegvízrendszerek korszerűsítése is, tehát azok a felújítási munkálatok, amivel a legnagyobb energia megtakarítást lehet elérni, és amik amúgy sajnos a legtöbbe kerülnek egy otthon felújítása kapcsán. Az is egy fontos előírás a programmal kapcsolatban, hogy a felújítás következtében legalább 30%-os energia megtakarítást kell elérni az otthonoknak, amit két energiatanúsítványjal kell tudni igazolni, egyet, amit a felújítás előtt készített a pályázó, és egyet pedig azt követően, hogy véget értek a felújítások. Az otthonfelújítási program részletes szabályai még nem jelentek meg, de előzetesen az energetikai és a nemzetgazdasági minisztérium államtitkárai elárultak, hogy az 1990-ig megépült családi házak tulajdonosai tudnak majd pályázni, és a családi házak nem feltétlenül csak a klasszikus egylakásos lakóépületeket jelentik, hanem olyan családi házakat is, olyan épületeket, amiben kettő vagy több ingatlan kap helyet. Tehát ez lehet akár egy, jelenthet akár egy sorházat, egy két-három lakásból álló sorházat, vagy ikerházakat is, tehát nem csak egy különálló lakóterületet magában foglaló családi házak tulajdonosai pályázhatnak erre a támogatásra. A korábbi támogatásokhoz képest szintén újdonság, és erről kevés szó esik, de ez azért egy fontos információ, hogy ahhoz, hogy valaki pályázzon, nem szükséges sem gyermeket nevelni, sem pedig gyermeket vállalni. Ez azért lényeges információ, mert eddig az állami támogatások sokszor valamilyen demográfiai szemponthoz voltak hozzárendelve. Emlékezhetünk, hogy a 2021 és 2022 között zajlott otthonfelújítási támogatás megpályázásához az volt szükséges, hogy a család gyermeket neveljen a háztartásában. Ilyen előírások most nincsenek. Viszont ugye az már megkötés, hogy az ingatlannak, amit valaki szeretne felújítani, 1995 kellett, hogy megépüljön, és gázfűtéssel kell rendelkeznie. A miskolci pályázóknak érdemes nyomon követni azt is, hogy egy bankoknál érhető el a támogatás, mert ezt az otthonfelújítási programot EU-s forrásból szervezi meg a Magyar Fejlesztési Bank, viszont magát a pályázatot a kereskedelmi bankoknál lehet benyújtani, akik, mint az MFD partnerei vesznek részt ebben az otthonfelújítási programban. Azt már tudjuk, hogy három banknál biztosan lehet igényelni ezt a támogatási formát, az egyik a Gránit Bank, a másik az OTP, a harmadik pedig a Bank Holding, a Magyar Bank Holding, ami szintén erős jelenléttel rendelkezik Borsod-Zemplén vármegyében. Ami nagyon kedvező az otthonfelújítási programban, az maga a pénzügyi konstrukció, mert első hallásra egy viszonylag komoly belépési korlátnak tűnhet az, hogy 1 millió forintos önrészsel kell rendelkeznie annak, aki egy ilyen pályázaton elindul. Viszont, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy bármelyik felújítási munkálatba is vágna bele valaki, az is alsó hangon a jelenlegi építőanyag árak és munkaerők mellett több millió forintba kerülne, ehhez képest az, hogy csak egy forintot kell letenni az asztalra, hogy valaki pályázni tudjon az állami támogatásra, ez minden idők egyik legolcsóbb energetikai korszerűsítését teszi lehetővé nagyon sok ingatlan tulajdonos számára. A pénzügyi konstrukció ugyanis úgy néz ki, hogy az 1 millió forintos önrész mellett 6 millió forint kamatmentes kölcsönt kaphat a pályázó, ami 8 éves futamidőre szól, így gyakorlatilag a törlesztő részletek 25-35 ezer forint között mozognak majd, és a felújítás végeztével a magyar állam 2,5 és 3,5 millió forint közötti összeget törlesz be a sikeres pályázó hiteltartásában. Az, hogy konkrétan mennyi vissza nem térítendő támogatást kaphat valaki, attól függ, hogy melyik járásban lakik, mert hogyha az adott jár az országos átlagot 110%-nál magasabb, akkor a magasabb jövedelmű járásokban csak 2,5 millió forint támogatást ad az állam, ha viszont az adott járás átlag jövedelem szintje nem éri az országos átlag 70%-át, akkor viszont akár 3,5 millió forint viszonylag térítendő támogatást is kaphatnak a pályázók. A Borsod-Zemplén vármegyei jövedelmüket figyelembe véve, igen sok környékbeli pályázó járhat úgy, hogy akár a legmagasabb összegű állami támogatást tehet zöbre a felújítás végeztével, vagyis a 6 milliós kamatmentes kölcsönből 3,5 millió forintot az állam a beruházás végeztével átvállal. Ez már önmagában azt jelenti, hogyha valaki például piaci alapfelújítási kölcsönt venne igénybe, akkor ehhez képest ez a kamatmentes hitel már önmagában 8 év alatt 5-8 millió forint megspórolását teszi lehetővé a pályázóknak, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy a program másik fontos kritériuma, hogy legalább 30%-os energetikai megtakarítást kell elérni a felújítás során, vagyis ennyivel csökken az elfogyasztott energia szint mértéke, tehát a rezsiköltségek is alacsonyabbak lesznek, akkor azzal lehet kalkulálni, hogy a havi rezsiszámla is átlagosan akár több 10 000 forinttal lehet kevesebb. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy egy évtized alatt a rezsiszámlákon akár 3-4 millió forintot is megspórolhatnak a pályázók, így összesen a kamattámogatást is, és a visszaöntérítő támogatást is figyelembe véve 10 év alatt akár 10 millió forintot is megspórolhat az elindulás az otthonfelújítási programon. Tekintettel arra, hogy az 1990-ig megépült ingatlanok esetében nem az volt a legfontosabb szempont, hogy energiahatékonyak és energiatakarékos ingatlanok legyenek, hiszen akkor az energia költsége is jobban alacsonyabb volt, ráadásul ugye főleg a 60-as, 70-es, 80-as években, amikor nagyon sok ilyen családi ház, úgynevezett kádárkocka épült, akkor éppen azt tudtak örülni az építető családok, vagy személyek, hogy egyáltalán az építkezés végbe ment, és nem feltétlenül az volt a legnagyobb problémájuk, hogy ez egy szigetelt ingatlan legyen, vagy korszerű legyen a sütési rendszer. Ezért önmagában nagyon sok olyan országos szinten több százezer olyan ingatlan van, amely alkalmas lehet arra, hogy részt vegyen ebben a pályázatban, és az otthonfelújítási programra szánt 100 milliárd forint egy 25 ezer ingatlan korszerűsítését teszi lehetővé. Ráadásul a Miskolc környéki hallgatóknak abból is előnyös lehet az otthonfelújítási programban való részvétel, hogy nem csak a rezsiköltségeken, hogy a felújítás költségein tudnak spórolni a sikeres pályázók, hanem egy felújítandó 1990 előtt épült ingatlan értéke is jelentősen nőhet azzal, hogy szigetelik az ingatlan, kicserélik a nyilászárókat, vagy éppen korszerűsítésük a fűtési rendszert. Ez szám szerint annyit jelent, hogy harmadával érnek többet azok az ingatlanok, amik szigeteltek, felújítottak, vagy éppen újszerű állapotúak, ahhoz képest, mint hogyha valaki egy közepes, vagy felújítandó ingatlant vásárolna. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a 2-300 ezer forintos átlagos négyzetméterenkénti árhoz képest ezeknek az ingatlanoknak a vételára akár 3-400 ezer forint is lehet, tehát jelentős hozzáadott értéket biztosít egy ilyen lakásfelújítás, ami végső soron az adott család, vagy az ott élők vagyonát növeli. Általánosabban jellemző a magyarországi helyzetre, hogy a 2023-as év, ami ingatlanpiaci szempontból gyakorlatilag az elmúlt 10 év leggyengébb volt, legalábbis ami az adásvételek számát illeti, rányomta a bélyegét az építkezési kedvre is. Mintegy 20-25%-kal kevesebb építési engedélyt adtak ki tavaly a hatóságok az azt megelőző évhez képest, és ebből az is következik, hogy az építőipari teljesítmény, az építőanyagok iránti kereslet és a szakipari munkák iránti kereslet is jelentősen csökkent. Ez érdekes módon nem feltétlenül jelent rossz hírt azok számára, akik most szeretnének építkezni, mert ez azt is jelenti, hogy most sok helyben állnak szakipari munkást, szakembert, hogyha feladatokat szeretnének elvégeztetni, akár egy ingatlan felépítésében gondolkodnak, és mivel az építőanyagok iránti kereslet is jelentősen csökkent, ezért nem számítunk arra, hogy az építőanyagok árai olyan drasztikusan drágulnának, mint amit 2022-ben vagy 2023-ban láttunk. Ez persze nem jelent egyet azzal, hogy érdemes hátradőlni és kényelmes pozícióba helyezkedni, hiszen aki építkezésre adja a fejét, az gyakran tapasztalja azt, hogy az eredetileg tervezett idő és költségszinthez képest akár többszörösére is rúg majd az az idő, amit felépített a következő otthonnak, és a költségek tekintetében is az eredeti tervekhez szemes megszorozni kettővel, vagy két és fel, amíg a végső költségek kiadják azt a ráfordítást, amit egy családi ház vagy egy ikerház felépítése kerül. Tekintettel arra, hogy az előző év az viszonylag gyengén került az ingatlan piacon, ez alapvetően jó helyzetbe hozta a vevőket, és nincs ez másként Miskolcon sem, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén. 2024 ugyanis jelentős számban tartogathat a vevők ingatlanpiaci jófogásokat, ami azt is jelenti, hogy most élénkebb a kereslet az eladó ingatlanok iránt. Miskolc környékén is 15-20%-kal több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint 2023 ugyanezen időszakában, viszont ezzel párhuzamosan az ingatlan árak még nem indultak el drasztikusan fölfelé. Tehát ez most egy ideális helyzet a piacra lépéshez, hogyha valaki költözésben vagy ingatlan vásárlásban gondolkodik, mert a kínálat az a két évvel ezelőtti szinthez képest 40%-kal magasabb. Miskolcon is több ezer eladó lakás és ház kínálatából válogathatnak a vevők az ingatlan.com-on például, viszont a árak még nem indultak el olyan mértékben, mint amit 2015 és 2022 között láttunk. Ráadásul ez azért is fontos, mert több az adásvétel a piacon végében, és ez leginkább azoknak kedvez, akik a saját ingatlanukat is szeretnék értékesíteni, annak érdekében egy szebb, jobb vagy nagyobb otthonba tudjanak költözni. Ez 2023-ban sokkal rosszabb képet mutatott, hiszen akkor jelentősen csökkent a vevők száma, így azok is beragadtak az adásvételekbe, azok sem tudtak költözni, akiknek az ott esetben nem lett volna szükségük hitelre, nem lett volna szükségük jelentős külső forrásra a továbbköltözéshez, viszont a megjelenik azokat szeretném értékesíteni. Most ez a helyzet sokat szólt, és arra számítunk, hogy 2025-re még élénkebb lehet a forgalom Miskolc környékén is, mert 2025-ben nagyon sokan visszatérhetnek az ingatlan piacra azok közül, akik a megnövekedett infláció következtében állampapírba szolgatták a megtakarításaikat. Azt látjuk, hogy az infláció csökkenésével párhuzamosan az állampapírok hozama is visszaesett, ez pedig előbb-utóbb azzal járhat együtt, hogy sokan visszatérnek a lakáspiacra, mert bár a lakására nem jönnek drasztikusan, de egy beadásból származó bruttó hozam is már 5-6%-os lehet Miskolcon. Miskolcon ugyanis az eladó lakások átlagos négyzetméter ára 350-380 ezer forint körül alakul, egy-egy ingatlan pedig átlagosan 110-120 ezer forintért lehet bérbeadni. Ez pedig azt jelenti, hogy ha így haladnak tovább a dolgok, amit most látunk, akkor előbb-utóbb valamikor 2025 környékén már magasabb hozamot lehet elérni az ingatlan piacon, ahhoz képest, mint hogyha valaki állampapírba tartaná a pénzét.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben bemutattuk a mezőkövesdi rendőrfőkapitányság vezetőjét, és foglalkoztunk a júniusban induló otthonfelújítási programmal is. További tartalmas időtöltést kíván önöknek, a műsor szerkesztő.